Hát a Kolozsvár ipartörténetének szentelt sorozat, én már nem is tudom a hányadik részénél tart, de én részt vettem szinte mindegyiken, és műsorként is sorozatta áll össze. Ma eljutottunk egy a kolozsvári ipari térképen nagyon fontosnak számító, de tulajdonképpen viszonylag rövid életű intézményhez, a hűtő- és élelmiszer ipari géptervező és kutató vállalat történetéig. Hát ez köznyelven nálunk ugye a Technofrig meg az ICPF, a magyarok is így emlegették, és aki a Nagy utcán, a jelenlegi Hóre úton megy az állomás fele, az az ICPF, a tervezőintézet magas épületét ma is látja, igaz, most már más célt szolgál. Ez egy olyan találkozó volt, ahol szerencsére még elég sokan összeültek a régi szakemberek közül, a különböző osztályokon dolgozók itt voltak, és az az érzésem, hogy itt tulajdonképpen nem csak egy ipartörténeti előadást láttunk, hanem egy nagyon is élő emberi történetsorozatot. Rájöhettünk arra, hogy a gyárakban mennyire különböző és mennyire lelkes emberek dolgoztak, olyanok, akik az örömüket, bánatukat sokszor humorral, érzelemmel telítve, de a gyár történetét mondták el. Hát mellettem ül most Kolcia Tibor, aki tulajdonképpen közgazdászként dolgozott ott, főkönyvelőként, de hát itt tulajdonképpen nem csak a könyvelési adatokat hallottuk, nem csak a gazdasági adatokat, hanem olyan történetekkel illusztrálta ennek a vállalatnak a történetét, amelyek nagyon ember közelbe hozták számunkra. Tehát talán egy személyes történetként, hogyan is jutott oda közgazdászként. Gondolom, hogy egy közgazdásznak nem az az álma feltétlenül, hogy egy ilyen vállalatnál legyen fő gazdasági szakértő, mert kockázatokkal járt, nem? Vagy abban az időben ez nem itt volt, ugye? Hát ez a szocializmus ideje.
Igen, hát itt a történet nagyon egyszerű, annak idején ugyebár az ember elvégezte az egyetemet. Én a kolozsvári Bábesbolyai Egyetem közgazdasági karát, ipargazdaságnak nevezték azt a bizonyos szekciót. Ez most megfelelne a menedzsmentnek, ipari menedzsmentnek. Akkor kihelyezés volt, 3 évet el kellett tölteni a kihelyezés színhelyén. Én Nagyenyedet választottam, egy fémipari nagyüzemhez kerültem, és az volt első pillanattól kezdve a vágyam, célom, hogy visszakerüljek Kolozsvára. Én kolozsvári vagyok, a család több generációs kolozsvári család, és egy teljesen véletlenszerűen lejárt a 3 év gyakornoki periódus, és a meghirdetett állások között első volt ez az ICPF, mert a román neve, de hát bonyolult azt mondani mindig, hogy hűtő- és élelmiszeripari gép kutató tervező intézet. Versenyvizsgáztam, megnyertem, de időközben megjelent egy másik hirdetés, versenyvizsgáztam a nehéz gépgyár, és meghirdetett egy közgazdászállást. Ott is megnyertem, csak az első, aki értesített, hogy jelentkezzek munkaszerződést kötni, az a hűtő- és élelmiszeripari gép kutató tervező intézet volt. Nekem nagyon megfelelt, gyalog 10 perc a lakásomtól, és lényegében, mint közgazdász alkalmaztak, 3 év tapasztalattal, és úgy alakult a konjunktúra, hogy rá 2 évre a akkori főkönyvelő beadta a lemondását, és az igazgató, sokat emlegetett Miron Zenónak hívták, nekem felajánlotta, hogy nem-e vállalnám el, de olyan feltételek között az akkori törvények szerint, hogy 5 évvel ki lehetett nevezni valakit ilyen vezetőbeosztásban, mert ugye ez volt a mostani pénzügyi gazdasági igazgatói munkakör is egybe a főkönyvelőséggel, tehát lényegében a második hierarchikus poszt volt az igazgató után, de ha csak 5 éved volt, akkor milyen 8 év kellett ennek a funkciónak a elfoglalásához, 8 év szakmai tapasztalat és régiség. Bizony az 5 évtől a 3 évig nem adták meg a fizetést, csak a funkciót kaptam meg a felelősséggel, a munkával. Hát ezt választottam, de elvállaltam úgy, hogy 3 évig gyakorlatilag ingyen csinálom. Na és ennek rengeteget köszönhetek, mert nagyon sok tapasztalatot szereztem. Egy különleges helyzet volt annak idején, mert az akkori állam és pártvezetés befagyasztotta az adminisztratív létszámot minden a teljes román iparba, és időközben ez a bizonyos ICPF kis tervezőkutató intézetből átkerült a közepes, aztán a nagy kategóriába, csak ez a 3 volt az országban, de viszont az adminisztratív személyzet és a bizonyos adminisztratív funkciók megmaradtak a kicsinek. Tehát gyakorlatilag ezért volt az, hogy hozzám tartozott a teljes adminisztráció szinte. Tehát a bérszámfejtés, a könyvitel, a pénzügy, a banki kapcsolatok, a beszerzés, a szállítás, a karbantartás, tehát olyasmi, mint egy normálisan egy ilyen majdnem 1000 fős cégnél, legalább 4 iroda vagy osztály és iroda kellett volna ellátja, és minden hozzám tartozott. Na most rengeteget tanultam ezért, mert lényegében mindennel kellett foglalkozni, és ez az egyik oka, hogy 90 után aztán magáncégeket tudtam alapítani, és tudtam, hogy egy céget hogy kell megszervezni, irányítani gazdaság és pénzügyi szempontból.
Hát egy teljes korszak volt, egy olyan korszak, amelyről manapság úgymond általában idézőjelben illik csak rosszat mondani. Tehát itt kiderült, és más alkalmakkor is, hogy azért ez a szocialista ipar a maga hiányosságaival és korlátaival együtt mégiscsak alkotott valamit, amivel érdemes ma emlékezni. Itt elég sok pozitívum is elhangzott, és elhangzottak anekdotába élő történetek, Kolcza Tibortól is, de másoktól is, arról, hogy hogyan is lehetett boldogulni konkrétan. Esetek voltak, ugye a kereskedéssel, a külkapcsolatokkal, a kulturális élettel, a pártélettel kapcsolatban, és meg kellett tanulni, lavírozni, minden helyzetben túlélni, szlalomozni. Talán néhány érdekes történetet, ha elmondana, olyat, amivel ember közelbe hozhatjuk ezt a korszakot, ami még nem annyira távoli, sokan emlékeznek még rá, de mégis kezd, mint egy történetek szintjére átmenni ez az egész korszak, tehát legendává válni.
Nagyon sok ilyen történet van, de hát tényleg ugyanbár ezt a bizonyos színesebb hátteret is az emberi felvázolja. Én most hirtelen mondok egyet, hogy úgy működtek ekkor a dolgok. Ceausescu a közismert diktátorunk jó kapcsolatban volt akkor az arab világgal. És elutazott Líbiába, akkor egy Gaddafi, El Gaddafi nevű szintén diktátor vezette Líbiát. Líbia egy nagyon érdekes, egy ilyen félig szocialista, félig kapitalista gazdasága volt Líbiának.
Sokan dolgoztak ott, innen mentek oda dolgozni, és úgymond megérte.
Hát azért, mert jó volt a kapcsolat a két ország között, ilyen személyes barátság is volt ugyebár. És ennek egyik következménye az volt egy ilyen látogatás után, hogy Gaddafiék azt mondták, hogy nekik van egy állami taxivállalatuk Líbiában, több mint 1000 dácsiát taxiként szeretnének vásárolni. Nagyon örültünk akkor, ugyebár, hogy export, meg mindent, de hát a feltétel az volt, hogy légkondicionálás kellett, mert Afrikában akkor is meleg volt. Most itt nálunk a meleg, de akkor Afrikában akkor is meleg volt. És ennek lett a következménye, hogy hazajött a pártfőtitkár, és kiadta, hogy hát ugyebár van hűtőipari kutató tervező intézetünk, van Technofree, minden, hát tessék legyártani. Pontosabban, mikor Románia megvette a Renault licenszet, ami alapján a Dacia 1300-ost elkezdték gyártani, nem vette meg az úgynevezett extrákat hozzá. És ilyen extrának minősült akkor a légkondicionáló, aminek meg volt viszont a helye a kocsiba. Például a jobb oldali, tehát a sofőr melletti ülő mindig látott az úgynevezett bordon egy ilyen lyukat. Ott jobb oldalt, aki ezek tudják a régi Dacia, akinek volt régi Dacia, ő utazott benne, hát az a helye volt a légkondicionáló vezérlő egységének. És ilyenkor azt csinálták, amit ugyebár nagyon sok esetben nálunk a kutatás tervezés így indult, hogy vettek egy Renault által akkor alkalmazott és a Dacia 1300-asban betaláló légkondicionáló berendezést, és elküldték szépen Kolozsvárra, hogy másoljuk le. Hát mellé küldtek ugyebár egy ilyen ukázt, egy utasítást, ami úgy nézett ki, hogy egy ilyen több A4-esre volt gépelve. A vezetők mindig mindjárt megijedtek, mikor kaptak egy olyan levelet Bukarestben, ami nem a megszokott betűmérettel volt, hanem annak a duplájával volt gépelve. Ezt kevesen tudják, hogy Ceausescu már öregedett, és nem látott jól, de nem akart szemüveget viselni, és akkor neki is volt egy spéci írógép, amin azokat a utasításokat gépelték, amit ő aláírt, és akkor el tudja olvasni. A szemüveg nélkül sokkal nagyobbak voltak. Tehát az igazatom, és amikor meglátta ezt a utasítást, hogy nekünk le kell másolni, és meglehetősen szűkös határidőben meg kéne utána gyártani a libiai exportra szánt dácsiáknak a légkondicionáló berendezését, tehát mit mondjak, eléggé meg volt mindenki ijedve. Ugye már most a műszaki része ennek, hogy hát egy légkondicionáló áll egy vezérlőegységből, egy hőcserélőből és egy kompresszorból. Hát a kompresszor a lelke, a hőcserélő nagyon fontos, a többi vezérlőegység. És hát ott voltam, amikor a kompresszort kivették, ez egy nagyon kicsi, milyen 15 centis tojás alakú, teljesen zárt, Japánba gyártott mini kompresszor volt. Neked volna másolni. Na, de ahol kezdték, ott felkezdték feszegetni a szakembereink, hogy szétszedjék. Ez olyan volt, mint egy kinder tojás, hogy kell engedni fémből. De feszegették, meg mikor szétszedték, mint egy kis robbanás, az összes alkatrésze, fogaskerekek és mindenféle szerkentjük szétrepültek a szobába. Soha nem sikerült összerakni. Tehát összerakni se sikerült. De ezt direkt úgy csinálták a japánok, hogy ne lehessen lemásolni. Tehát ha szétszedted, akkor ne kapjál valamit, ami funkcionális, és le tudjad könnyen másolni. Csak ott voltunk, hogy hát lehetetlenség, ugyebár nem is tudtuk volna lemásolni, de mivel olyan finom mechanika volt, nem is lehetett volna legyártani. Hát a lényeg mindig az volt, hogy semmit sem importálunk, és mindent gyártsunk rá az ország. Hát akkor megkeresték a legkisebb kompresszort, amit nálunk le tudtak gyártani, ami nyilván ehhez képest ötször akkora volt fizikálisan. Ugyanolyan teljesítménye, persze. Hőcserélő egy hasonló dolog volt, nem volt olyan komplikált, csak gyakorlatilag egy miniatűr hőcserélő volt, a franciák gyártottak, a miénk nem tudtak csak ennek a ugyancsak a négyszeresét, ötszörösét fizikailag. Csak ott álltak a szakembereink, hogy mit csináljanak, mert nem fért be a Dacia-ba arra a helyre, amit ott eleve a tervezők, a francia tervezők ott hagytak a motor mellett és a bordon, és akkor hát kétségbeesésükben mit csináljanak, betették a hőcserélőt meg a kompresszort a csomagtartóba. Igen, csak elfoglalták a csomagtartónak egy jelentős részét. És mikor meg kellett volna mutatni, és kijött Bukarestből is a bizottság, meg a párt, és mindenki, hogy lássák, akkor a skandalom lett belőle, mert nyilván nem lehet eladni olyan lépkondicionált kocsit, ahol a csomagtartóba, ahelyett, hogy az utasok, a taxi utasait, a pőröngyeiket tették volna, a légkondicionáló berendezés volt. Úgyhogy esett az egész üzlet, nem sikerült.
De az egy sok üzlet sikerült, tehát végül is ez a vállalat hosszú éveken keresztül sikeres volt, alapvetően sok szempontból, de azon a piacon, ami akkor működött, az úgynevezett szocializmus idején, aztán ugye a rendszerváltás után már nem tudott megfelelni a piacnak. Itt el is mondta, hogy él az a mítosz, hogy tulajdonképpen rosszul sikerült a privatizáció, szétlopkodták a vállalat, stb., de nem ez volt a fő oka a tönkremenetelnek, és annak, hogy most már csak egy vékony vonal létezik ebből a vállalatból.
Nem, mi sajnos egy teljes téves képet alkottunk annak idején, hát főleg a lakosság 99%-a, nem is volt rálátás az embereknek a belső realitásokra. A román ipar lényegében életképes volt, csak kelet-európai szocialista országok cserekereskedelme számára tudott gyártani olyan gépeket, amit azért lehetett eladni, mert lényegében senkinek se volt elég valutája, hogy minőségi nyugati gépeket importáljon.
Esetleg a harmadik világ számára Afrikába is mentek még.
Akkor szegény volt, még kínai szegény volt, most már hihetetlennek tűnik. És ezek az országok azért olcsón megvettek olyan gépeket, amik működtek, csak el voltak maradva több évvel, vagy évtizeddel az akkori műszaki színvonalhoz képest. Na viszont, mivel nekünk nem nagyon volt összehasonlítási alapunk annak idején, nem volt internet, nem volt utazási lehetőség, nem volt. Egyszerűen Románia odaig ment, hogy a gyárak, üzemek nem tudtak direkt megtiltották a direkt kapcsolatfelvételt a mondjuk nyugat-európai bármilyen üzemmel vagy gyárral. Telefonálni nem lehetett, most hihetetlen. Tehát az országban nem lehetett nemzetközi számot hívni, csak egy központon keresztül, ahol egyszerűen nem is engedélyezték, hogy te egy külföldi céggel mondjuk beszéljél. Tehát egyedül levelezni lehetett, persze ott is volt egy állambiztonsági cenzúra, amit titokban kérdezik. És ezáltal mi meg voltunk győződve, nagyon sokan, a lakosság nagy többsége, hogy mi lényegében milyen ügyesek vagyunk, mert ezt is gyártunk. Ebben az volt tényleg adott az igaz, hogy tényleg sok mindent gyártott az ország, de nem olyan színvonalon, és nem olyan hatékonysággal, most már a közgazdasági oldalon, tehát nem igazából számított, hogy mennyibe kerül, inkább azt számított, hogy le legyen gyártva, és úgy, ahogy működjön, és evel a koncepcióval, ami szöges ellentétbe áll a piacgazdaság, a kapitalizmus elveivel, nyilván, hogy nem lehetetlenség volt gyorsan átállni és megváltozni egy 180 fokos fordulattal, nem a mennyiségre, a minőségre helyezni és a hatékonyságra a hangsúlyt. És persze, hát ez évtizedek kellettek volna, most már látjuk 33 év után, hogy tényleg elkezd az ország fejlődni bizonyos doméniumokba, akkor lehetetlenség volt. Tehát ezért szinte fehér holló az a pár üzem, ami túlélte, és ezek inkább kivételek sajnos. Milyen a pitesti gyára volt egy olyan igazgató, aki kanosszal járásban nem tudom hányszor ment el könyörögni a Renault-nak, hogy vásárolja meg az üzemet. Nagy nehezen tudta meggyőzni, és a bukaresti minisztériumban, és akkor még működő minisztériumban az embereket. De ennek köszönhető, hogy az ember csak meggyőzte végül a franciákat, azok megvették, és négy sikersztori lett de nem azért lett sikersztori, mert a mi műszaki embereink hirtelen egy sokkal jobb és sokkal hatékonyabb gépkocsit terveztek, már ott is volt tervezőintézet a pitesti gépkocsi gyár mellett, hanem azért, mert jöttek a franciák, ők hozták az új terveket, ők miután megvették az üzemet, teljesen átszervezték a termelési folyamatot, a normákat, az emberek nagy részét kirakták, és most ugyebár sikersztori egész Európában a Dacia, a francia a Renault Dacia.
Ugyanez nem sikerült Technofignak és a hozzátartozó CPF-nak, tehát a hűtőipari berendezéseket gyártó gyárnak, de sok más gyárnak sem, úgyhogy...
Igen, igen, mert itt egyedüli megoldás itt is az lett volna, hogy egy külföldi partnert megkeresni, aki a gyártását, a bizonyos termékeinek a gyártását elhozza ide. De alapvetően az akkori körülmények között megemlítek egy pár faktort, ugyebár a szakszervezetek hallani nem akartak arról, hogy leépítések legyenek. Hatékonysághoz, ahhoz, hogy hatékonyan lehet, gazdasági hatékonysággal lehessen dolgozni, hiányoztak a gazdasági szakemberek is, nagyon kevesen voltak. A mérnökök pedig egyszerűen nem tanultak az egyetemen gazdasági, pénzügyi alapismereteket. És mivel a vezető 99%-a mérnök volt a szocializmusban, olyan mérnökök, akik nem tudtak alapfogalmakat se arról, hogy pénzügy, gazdaság, marketing, szinte lehetetlenség volt, hogy ezekkel a menedzsmentek, ezekkel a vezetőkkel egyáltalán megkíséreljék ezek az ipari üzemek, hogy átváltsanak egy hatékony termelésre. Tehát meg kellett volna kapni a partnert, és meg kellett volna kapni azokat a vezetőket villámgyorsan, akik képesek teljesen más típusú menedzsmenten. Hát ennek az esélye szinte nulla volt.
Megmaradunk a hűtő- és élelmiszeripari vállalatnál, illetve az ahhoz tartozó tervezőintézetnél, tehát a Technofignál és az ICPF-nál mindenki így ismeri, és a továbbiakban Imecs Máriával beszélgetek, aki tervezőmérnök, és ott dolgozott sokáig, de hát oktató is a területen. Most azonban itt a szakma béli és a magánember találkozott az ön előadásában, és a nosztalgia jött elő, ugye a vállalattal, a tervezőintézettel és a Technofiggal kapcsolatban. Tehát ön számára miért volt ez fontos? Ugye most nehéz feltenni ezt a kérdést, hogy akkor valaki miért dolgozott ott, miért volt számára fontos. Többnyire az emberek oda kerültek a körülmények folytán a szocializmus idején, aztán vagy bevált, vagy nem vált be számukra ez a pálya. De én úgy érzem, hogy önnek bevált, mert sok szeretettel beszélt erről az időszakáról.
Hát én úgy gondolom, hogy nekem azért vált be, mert mind a két szülőm mérnök, édesanyám is, akik a bécsi döntés alatt végezték el Magyarországon az építőmérnökit, építészet, építőmérnöki kombinációt. És édesanyám már tanított az egyetemen, egész nyugdíjazásig ott tanított ábrázoló geometriát. Hát én, mint nő, láttam tőle. Végül a húgom, aki 13 évig hegedült, ő is mérnök lett.
Hát a hegedülés is, és a mérnökség is egyfajta művészet, technikát igényel mind a kettő.
Igen. A bátyám hobbis elektronista volt, ő előttem kezdte 2 évvel. Én gondoltam, hogy az építészetre felvételizek, de az Bukarestben volt csak a Minkó, az intézet, és édesapám azt javasolta nekem, nem kényszerített, csak a véleménye az volt, hogy a villamosmérnökinek van jövője, és hogy nem mindegy, hogy Kolozsváron vagyok 5 évet otthon, vagy 5 évet otthonba, Bukarestbe. És én Bukarestet ismertem, mint atléta, mert országos válogatott voltam. Nem ijedtem meg én Bukaresttől, de azért nálunk nagyon kellemes családi élet volt, mindig a család együtt volt, és meghallgattam, édesapám, nem tudtam elképzelni, milyen villamosmérnök lesz belőlem. Még építőmérnököt elképzeltem, de villamos nem.
Igen, sokan mondták különösen régebb, hogy ez nem egy női terület.
Igen, de például 90 után, amikor kikerültem Németországba, hogy a DAD ösztöndíjjal, hát ott nagyon csodálkoztak, hogy nő létemre én villamosmérnök vagyok, és Dániában is voltam tanár. Egy fél évet, és mindenhol, most már nálunk se nagyon képeznek női villamosmérnököket, mert van már szaka, hova mehetnek. De a mi időnkben az már például ilyen orvos gyerekek, lányok státuszszimbólum volt, hogy villamosmérnök legyen, és akkor nem lett belőle az, az volt a diplomája, de nem tudta gyakorolni, és nem csak ő. Úgyhogy nekem szerencsém volt, mert én aval lettem nemzetközi hírű villamosmérnök, Kelemen Árpád mellett dolgoztam, és a könyveinket ugye angolul is kiadtuk, és bejártuk a világot konferenciákon, a halála után is, nekem volt világban szerződésem, 12 évig voltam tanszékvezető a villamos hajtás, gépek és hajtások tanszéken, egy csomó férfi alatt valót, mindenkit hagytam, hogy azt dolgozzon, amit szeretném, nem kell beleszólni, mert felnőtt emberek, úgyhogy békesség volt végig. És mint villamosmérnök kezdtem dolgozni Bukarestbe, a félvezetőgyárba. És ott az gyenge áram, erős áramot tanultunk, mert gyakorlatilag elektromechanikát végeztem, ez volt a neve a szaknak. Na, valami gépészetet is tanultunk, és nagyon jó tanáraink voltak, akik a gépészeten tanítottak, mert az hamarabb létesült a gépészmérnöki, mint a villamosmérnöki. A villamosmérnöki, én voltam a hatodik promóció. Akkor végzett az első, amikor én felvételiztem. És nekem az első évfolyamból volt, több tanárom volt, akik az első évfolyamban végeztek. És olyan is, aki nekem irodai munkatársam volt. Kelemen Árpádnak az első munkatársa, Krivi Mircsa. Tehát nagyon tehetséges emberekkel dolgoztam, de ott Bukarestben is onnan se akartak elengedni, hogy eljöjjek. Mert az utolsó pillanatban tudták meg, hogy én mit tudtam megoldani, két dolgot egyszerre tudott meg az aligazgató, és azt mondta, hogy nem engednek el. De aztán elengedett, mert az igazgató megígérte, mikor bejelentkeztem, mint kezdőmérnök, mert ő se volt bukaresti, csak azért aláírt aztán a Technofreakbe kerüljek.
Mi volt a titka ennek a Technofreaknak, illetve hozzátartozó, később megépített tervező intézetnek? Jó, tudjuk, hogy akkor tervgazdaság volt, minden parancsszóra létesült, vagy szűnt meg, és a siker pedig részben pártvonalon jött, részben pedig a hozzáértés hozta, és a kettő között kellett valahogy egyensúlyozni, hogy a hozzáértés és a pártvonal valahogy ne üsse egymást, vagy a hozzá nem értés és a pártvonal, mert ez a rosszabbik kombináció.
Igen. Én nem tudom megmondani, mi volt a titka, gyakorlatilag elég hamar létesült maga a gyár, nem tudom, a 40-es évek végén talán, és édesapám 57-be került oda az egyetemről, mint egyetemi tanárt, áthelyezték, hogy felépítse az új épületeket. Ő volt a fejlesztő mérnök. Gondolom, ő építette a kompresszoros vonalnak is az épületét, amiről beszéltek itten, és én csak akkor kerültem oda, amikor ő nyugdíjba ment. Mi váltottuk egymást egy nap különbséggel. Tehát én a gyárba bejártam édesapámhoz, mikor szolgálatos volt, vasárnap a húgommal levédet vittünk neki, és ott a megmutatta nekünk, üres volt a gyár, nem dolgozott senki, mindenhol be tudtunk menni. Én nem írtóztam a gyáraktól, mert már a 11-es középiskolában is, a mai Bátoriba, mi az armatúrában gyakorlatoztunk, praktizáltunk, és szereltük össze a csapokat, meg ilyesmi. Szóval mi találkoztunk ilyesmivel, és volt műhelyóránk is, ott is kellett fúrni, faragni vas dolgokat.
Mire emlékszik vissza a legszívesebben ebből az időszakából, tehát a hűtőipari tevékenységéből a Technofreak, illetve a tervezőintézet kötelékében? Itt ugye anekdotikus történetek is vannak, de ezek azért mindig a műszaki termelési vonallal összefüggésben jelennek meg, néha magánéleti vonal is bejön, a társasági élet, az ottani emberek egymás közötti kapcsolata. De sohasem elválasztható ez a két tényező. Kiemelne egy-két olyan történést, ami szakmailag is, emberileg is nagyon megérintette, vagy nehéz kiemelni, hiszen annyi minden történt?
Hát a lényeg az volt, hogy gyakorlatilag itt tanultam meg a géptervezésnek, hogy hogy kell kivitelezni. Mert az egyetemen technikai rajzból nagyon keveset tanultunk, nem is értett hozzá, aki tanított. Mert azt nem tekintették főtantárnak. És Bukarestben viszont ottan inkább kutatás folyt, meg olyan tervezés, amihez nem kellettek. Direkt a munkás megoldotta a kis trafokat, amit én szériába terveztem, rögtön megtekercselte, reggel megmondta, hogy milyen adatai vannak, és ő délután már tudta tekercselni, és együtt dolgoztunk. Szóval nem kellett dokumentációt készíteni. Tehát nagyon precíz dokumentációt, hogy kell készíteni, kivitelezéshez, azt tanultam meg, és engem nagyon érdekelt, ameddig megtanultam. És magát, hogy a géptervezést, mi villamosmérnök, utána rengeteg gépet így, ahogy terveztünk, a legérdekesebb ez volt a lávásvonal, az iráni sakk akarta mechanizálni a kenyérkészítést Iránba. Ez nagyon érdekes volt, mert nem is hallottunk erről, hogy láváskenyér, meg bárbári kenyér, meg hogy katonával együtt kutattuk, hogy tudjuk ezt megoldani. Azon kívül több helyen kellett megtekintsük azokat a gépeket, amit már importból használtak, amit mi meg kellett, aztán tervezünk hasonlót. Például úgy hitták, hogy relevállás. Úgy, ahogy mondták, hogy lemásolták. Hát lemásoltuk, de nem ugyanazt terveztük meg pontosan, csak kellett lássuk, hogy működik. Plójesten volt a folytonos kenyérdagasztó, amelyik olyan, mint egy nagy húsdaráló, olyan nagy orcsó van a közepén, 1 méter átmérőjű. Akkor Pites mellett Stefönisten a bor központ, ahogy minek hívták, ott is az üvegtöltővonalat, akkor voltunk Jászba a Kopon fent a Bor Kutatóintézetnél, ott is megnéztünk nem tudom milyen gépeket, meg még voltunk. Szlatinán, mikor be kellett indítani a gyártást, mert mi terveztük az első barbári kenyérgépet a levás után, hát át kellett adjuk a dokumentációt, és ott meg kellett beszéljük, hogy mit gyártsanak. Szóval állandóan más gépet kellett tervezni, mindig új kihívás volt, és hogyha az ember sikeresen végigvitte, akkor volt sikerélménye.
Tehát összegezve, hogyha most újra kellene kezdje, vállalna egy hasonló munkát, vagy nyilván, hogy az ember sohasem kezdhet valamit újra, csak valami más hasonló. De mondjuk, hogyha most évtizedeket visszaugorna, és azt mondanák, hogy itt van ez a lehetőség, és itt van még valami más. Persze nehéz ebbe válaszolni.
Hát az az igazság, hogy én Kelemen Árpád professzorral már negyedéves koromban elkezdtem dolgozni, és bedolgoztam a doktori tézisébe. Ő akkor doktorált le a negyedév utáni nyári vakációba, és aztán kerültem ötödévre, és védtem meg a diplomamunkámat, és én évfolyam első voltam 125 diákból. Viszont mi voltunk az első évfolyam, amikor nem tartottak vissza senkit, mert én nem voltam párttag, én visszautasítottam. Negyedéven, ötödévre elvették a György Udés ösztöndíjamat, amit a harmadéven megkaptam, fél évkor vissza kellett adják meg, akinek odaadták, az megbukott. Úgyhogy...
Voltak kellemetlenségek is, de sikerek is.
Hát kellemetlenség, de ebből nekem olyan hírnevem lett, Kolozsváron a szenátus még ilyet sose szavazott meg, nem volt precedensen, hogy fél Kolozsvár megismerte a nevemet. Úgyhogy én nem emlékszek így kellemetlenül vissza, semmi rosszra, az a szerencsém szerintem, azt mondta édesem, szerencsésen születtem, mert nem tudok haragudni senkire, még akkor is, amikor azt hiszem, hogy örökre haragudni fogok, akkor is elmúlik magától.
Hát csak pozitív lehet a hozzáállása, hiszen nem lenne most itt, amikor megemlékszünk ezekről az eseményekről és ezekről a vállalatokról.
Tehát bármi rossz történt velem az életben, én amikor beszélek róla, nem fáj nekem. Semmi rossz érzés nincs soha bennem. Olyan, mint hogyha elmesélnék egy mesét, vagy egy filmet néznék, amit előttem perek. Úgyhogy most is csak a kellemes dolgokról beszéltem, annak ellenére, hogy tényleg megbetegítettek engem a Technofreakbe, mert úgy, hogy elmondta az Ince, hogy a tervező kellett köves az összes gépet, amíg legyártják, amit nem fizettek pluszba. És egyszerre 5 vagy 6 gépet kellett követni, mindegyik más nívón volt a gyártási nívón. És közt kellett tervezni, és kiosztani a munkát, akik nekem dolgoztak, rajzolók, meg technikusok. Nem volt közgazdás se, én kellett a pénzt is beosszam. És nagyon szűk volt a keret. És ahogy ma befejeztünk egyet, másnap már kellett kezdjük. És kellett olyat is pontáljunk, akik nem tudtak tervezni. Mindenki hallgatott erről. Tehát be volt osztva, a főnök beosztotta, hogy hány órát pontáljuk azt, mindenki azt, aki nem tudott semmit se produkálni. Úgyhogy nehéz dolog volt, és inkább idegileg a felelősség érzet az betegítette meg az ember tudat alatt. Mert nekem nappal volt lázam, nem este, másfél évig. 11 órakor kezdődött, és utána 5-kor már nem volt lázam. És nem tudták elhinni, azt hitték, hogy szimulálok a kórházba. Nem tudták ebben mit kezdeni.
Tehát akkor mégis visszatérek oda, hogy minden a sors által hozott kacskaringos útvonal dacára Imecs Mária mégis itt van, és szívesen emlékezik a hűtőipari vállalatra és tervezőintézetre.
Hát én mindig arra gondoltam, akármilyen nagy gondba voltam, hogy hogy csináljam azt, hogy nekem ne fájjon. Ne haragudjak senkire, ne legyek irigy senkire. Ami megtörtént, megtörtént, de hogy az hogy tudom megoldani a jövőben, hogy nekem jó legyen. És ha egy napig ki is borultam, másnap már összeszedtem magam, vagy harmadnap. Mindig megtaláltam az utat. Rengeteget olvastam, színházba jártam, sportoltam, szerettem baráti körbe járni, és megoldottam, ameddig helyre jöttem, s utána nem törődtem vele, mert az egyetemen is az volt a legnagyobb gond, hogy nem engedtek beiratkozni doktorátusra. Az én nevem megjelent tankönyveken, Kelemen Árpád neve mellett, és én még nem is voltam doktorándus se, mikor már az én volt diákjaim be voltak iratkozva ugyancsak Kelemen Árpádhoz. És mindenki csodálkozott, hogy mégse panaszkodok senkinek. Hát avval úgy sem értem volna semmit. Mikor az ember belenyugszik, hogy soha nem lesz doktor, akkor sikerül.
Köszönöm szépen, most itt tényleg emberi vonatkozásokat és Kolozsvár ipartörténetének elemeit találkoztattuk, és az élet erről szól. Vannak a külső és a belső vonatkozások és a mozgatórugók. Köszönöm szépen.
Én mindig arra gondoltam, hogy tudjak előbbre lépni. Így, hogy mondjam, lelkileg. Mert hogy szakmailag oda mondjuk egyéb körülmények is kellenek, ugye szerencse is, meg egyes már, de hogy bírjam végigvinni úgy az életet, hogy amilyen körülmények között vagyok, úgy legyen jó.
Akkor most így jó. Köszönöm szépen!